Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy a politikai vezetők népük szolgálatába álljanak, az egész emberiség fejlődéséért és a közjóért dolgozzanak, miközben gondoskodnak azokról, akik elvesztették munkájukat, és elsőbséget biztosítanak a legszegényebbeknek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ismét elindította a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat. A Katolikus Karitász adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segíti. Olvasható a szervezet táviratirodához eljuttatott közleményében. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. Azt írták, a Karitász munkatársai és önkéntesei komplex szemlélettel figyelik a látókörükbe került diákok fejlődési hiányosságait. Szeptemberben igényes iskolai felszerelést, évközben pedig készségfejlesztő sport, művészeti és kulturális foglalkozásokat, igény szerint korrepetálást biztosítanak a gyerekeknek, fejlesztő pedagógusokat is bevonva a munkába. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a segélyszervezet akcióját. Emellett a www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is van lehetőség, valamint a szervezet központi számla számára is várják a támogatásokat a közleményben az iskolakezdés megjelölésével. A magyar dinnye kiváló minőségének, sokszínű felhasználási lehetőségének bemutatását célzó fogyasztás ösztönző kampányt indított az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a kampány sajtótájékoztatóján kiemelte. Magyarországon a dinnye termő terület folyamatosan bővül. Az idén az előző évhez képest 30%-kal nagyobb területen, 3665 hektáron folyik a termelés. Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar dinnye termelők jó minőségű piacképes árut termelnek, amihez hozzájárul az utóbbi években végrehajtott technológiai váltás is. Ma kezdődik annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek a könyvtárellátó non-profit Kft. Üllői raktárában várakoznak jelenleg, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Üllőn. Balatoni Katalin a raktárban tartott sajtótájékoztatón elmondta, az iskolák április végéig rendelhették meg a tankönyveket, amelyek azóta elkészültek az alföldi nyomdában. 42 kiadó több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak, és amelyben benne volt az oktatási hivatal által az elmúlt tanévben kifejlesztett, csak nem 200 tankönyv is, fűzte hozzá a köznevelési államtitkár. Megkezdődött a tartalékos katonák kiképzése Csobánkán július közepén, mondta a Magyar Honvédség Dombai Miksa 4. területvédelmi ezred parancsnoka Csobánkán. Huszár Ferenc ezredes közölte, a Magyar Honvédség által elindított Szeretem, Megvédem elnevezésű toborzó kampány eredményeként több mint 1600-an jelentkeztek tartalékosnak. A tartalékos rendszer kialakítása azért bír óriási jelentőséggel, mert így az ország védelme több pilléren nyugszik, mondta. Az ukrán-magyar határszakaszon 6881-en léptek be Magyarországra szerdán. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7105-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 101 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és időszakosan akár meg is vastagodó fátyol felhőzet, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Csapadék hazánk nagy részén továbbra sem várható, de délutántól a nyugati, északnyugati, esetleg az északi tájakon kevés helyen kialakulhat záporzivatar. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A hőmérséklet napközben 32 és 37 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szentlélek hogyan működik bennünk? A Szentlélek a célba jutás ereje. Erről hallják Baranyák Béla Csernei plébánost. Műsorunk a 2024. január 30-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Úgy vettem észre a papok között, hogy könnyebben beszélünk a Teremtő Atyáról, meg Jézus Krisztusról, mint a Szentlélekről. Valahogy úgy tűnik, hogy egészen elvontan tudunk beszélni a Szentlélekről, és valahogy, mintha nehezen tudnánk összekapcsolni az ő személyét a mi személyünkkel. És ennél fogva, hogy készültem erre a mai tanításra, a következő gondolatok mozgultak meg bennem. Most vagy úgy fogom meg a témát, hogy a szent lelket és a gonosz lelket egymással szembeállítom. És ami tapasztalatunk van tevőlegesen a gonosz lélek munkájáról, annak az ellentéte biztos, hogy a szent lélek. És ennél fogva, tehát szükségünk van olyan megtapasztalásokra, amiben nyilván nem mi erőszakoljuk ki, hogy valahol érezzük azt, hogy itt van és működik, de ugye, talán így drasztikus lenne, hogyha például ezzel kezdeném, hogy működik ez, milyen tapasztalható jelei vannak, amikor működik a gonosz lélek egy emberben, ez már a megszállottság, és hogy működik az ember, amikor a szent lélek által engedi magát vezetni. Tehát nyilván mind a kettőnél a személynek, aki benne van, annak van egy tapasztalása mind a kettőről. Vagy az egyikről, vagy a másikról. A közös talán az mind a kettőben, hogy én magam engedem meg a kapcsolatot nekik velem. Tehát én magam engedem meg. Ugye ezt pontosan úgy szoktuk elmondani, hogy a szabad akarat az a része a személyiségünknek, amiben hagy minket, hogy teljesen szabadon tudjuk szervezni az életünket, dönteni mindent. Az Isten még akkor is, ezt nem ismétlem el, magát a történetet, de a tékozló fiú történet tökéletesen erről. Az Atya mindent lát előre. Nem akadályozza meg, hogy az történjen, mert a fiú megy az óra után. Vezeti valami. Nem biztos, hogy a jó vezeti, tehát így érezzük azt, hogy lehet ez, ami vezeti, az lehet, hogy teljesen mondjuk arra is ráültethető, hogy a fejlődés lélektannak vannak ilyen fázisai, amiben nagyon-nagyon nem vagyunk tekintélytisztelők. Ez tipikusan a serdülőkor, de tudjuk azt is, hogy ennek megvan a sajátos szerepe, mert ha ezen a fázison nem megyünk keresztül, akkor nem történik meg az életünkben az, hogy nehéz helyzetekkel találkozunk, és egyedül meg tudunk vele küzdeni. Tehát egy első erőpróbálgatás ez. Na tehát ez az első gondolatom ez volt, de ezt a kontrasztot elengedtem, hogy ütköztessem az érveket, nem az érveket, a tapasztalásokat, hogy néz ki amikor a gonosz lélek vezeti az ember életét, és hogy néz ki az, amikor a szent lélek vezeti. Tehát én maradok azért ennél az oldalnál, és azokat a részeket választottam ki, olyan mondatok köré fűztem a tanításomat, ami ugye kettőt a Szentírásból vettem, és egyet pedig a Kereszteltek Szertartás könyvéből. És ezt a hármat felolvasom nektek, az ugye az apostolok cselekedeteiben, és olyan részeket választottam, amiben van olyan számunkra kézzel fogható dolog, amiben tudom, hogy miről van szó. Az apostolok cselekedeteiben például, de amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, és így tovább. Ez az Apcsán 1.11. Ugye az erőnek azért van egy tapasztalata bennünk, hogy mit jelent az, hogyha van erőnk, és mit jelent az, hogyha nincs erőnk. És az erő, ez többféle területre átvihető. Hát a személyiségünk ugye egy egységet alkot, miközben van testünk, van értelmünk, van lelkünk. A három együtt dolgozik, tehát egységet alkotunk, de viszont az erő az nagyon sajátos, amikor szemléljük az erőt, hogy néz ki ez a testnél. Fizikailag van erőm. Akkor sok mindent meg tudok csinálni. Amikor fizikailag nincs erőm, akkor nem tudok tevékeny lenni. Nézzük meg az értelmünk útján, hogy amikor azt mondjuk, hogy a tudás hatalom, ugye a hatalom az egy erő. Tehát ha ugye valaki, tanuljál fiam, hát érdemes tanulnod, mert hát ez egy hatalom, és abból akkor tudsz boldogulni. Tehát erő van benne. A tudásban így van erő. És ott van a léleknek, a lelkünknek, ez még nem a Szent Lélek, csak ugye azt akarom elmondani, hogy hogyan simul rá arra a valóságunkra, amik vagyunk, maga a Szent Lélek. Hogyha a lelki erőt szoktuk emlegetni magunkban, hogy van hozzá erőnk, vagy nincs hozzá erőnk, van kedvünk hozzá, és így a kitartás, az akaraterő, inkább ezzel tudjuk szinonimaként megragadni, hogy mi ez az erő? Mire szoktunk használni erőt? Ha már így egy kicsit fölvezettem, hogy mihez kell? Hát kell, ahhoz kell az erő, hogy előre jussunk, hogy megmozduljon. Egy nulláról valahova, vagy célba jusson. Célba jusson. Mert itt nyilvánvaló, hogy ha csak az Istenről leválasztjuk ezt a gondolatunkat úgy most itt a tanítás kedvéért, hogy csak önmagába szemléljük a testi, az értelemnek a valóságát, meg a lelkünket, akkor ugye mind a háromnak sajátos hát tápláléka is van. Tehát az erőt fönn kell tartani. Ennem innom kell a testem. A testemet úgy kell az erőt fönn tartani, hogy ennem innom kell. Az értelmemet pedig a tudással kell felruházni, hogy képes legyek jó meglátásokkal rendelkezni, mert a tapasztalatokat a tudásommal rögzítem. És ott van a lélek pedig, az a területe, a lelki erőnek pedig, ugye, hogy ha nincs kedvünk valamit csinálni, pedig a fizikai erőnk megvan, a tudásunk megvan hozzá, de mégis nincs kedvünk csinálni. Ez az a pont, ahol leginkább azt tapasztaljuk, hogy na ezen a ponton van egy csatlakozási lehetőség, amikor az Isten belép a világunkba, és kapcsolatot teremtünk vele. De egyébként is az emberi szinten, ha nézzük, hogy táplálkozik a lelkünk, hát szükségünk van egymás szeretetére. Szükségünk van az Istennek a szeretetére, meg egymás szeretetére is, az a mi lelki táplálékunk. Tehát ennél nem működik a rendszer. Ugye, amikor most már föltankoltuk magunkat ilyen téren, akkor hoztam nektek egy ilyen mesét, hoztam. Ez a mese, mégpedig a ilyen titokzatos címe van, a szárnyos farkasról szól. Ki ismeri ezt a mesét? Szóval miről szól a mese? De arról szól, valójában rólunk szól, csak most tegyük át ezt a mesefigurába. Van egy, tehát minden, ami a mesében szerepel, az emberi életünk valóságáról szól, arról, hogy elindul az életünk valahonnan, és megérkezik valahová. Tehát van a klasszikus kép, a fehér ló, rajta egy szép herceg vagy hercegnő, és akkor de van egy célja, hogy valamit el akar érni. Elindul a célja felé, ez a herceg vagy a hercegnő, az ő szép fehér lován, és egyszer csak ott találja magát egy hármas útkereszteződésnél. Mind a három meg van jelölve, hogy hová vezet. Vagy hogyha a célt hogyan lehet elérni. Tehát van egy figyelmeztető tábla. Az első, elolvassa az első figyelmeztető táblát, és az volt odaírva, hogy hát, ha ezen az úton indulsz el, akkor te célba jutsz, de a lovad megdöglik. Aztán megnézi a másik útvat, hogy az van odaírva, ha ezen az úton indulsz el, te meghalsz, de a lovad célba jut. Egyik szem kecsegtető, megy a harmadik, az is oda mi van írva? Hát itt meg a szárnyas farkas csattogó foggal fog téged várni, ha ezen az úton indulsz el. Általában az emberek ugye, mire szoktak szavazni? Az elsőre, hát dögöljön meg a ló, ha nem? Hát nyilván, de azért én célba jussak. Csak itt minden rólam szól. Tehát ez egy egységet alkot. És ennél fogva a ló, mint szimbólium, ebbe a mesében nem más, mint az az erő, ami előre visz engem. Hát anélkül nem tudok célba jutni. ami előre visz engem, és célba juttat. Leginkább, hogy a szár és farkastól rettenünk meg. Hát ott lesznek a képesség, ott lesz a lova, meg ott leszek én is. Hát miért ne tudnám legyen? Lehet, hogy veszélyes, de ezt nem mondta senki, hogy nem tudom legyőzni. Az élet nehézségei, amikor elénk tárulnak, amikor az erő valahogy elfogy valami miatt, ugye vannak ilyen lehetőségeink, tehát így ez is a választásnál is vannak, most a krízisfeldolgozásból írom a szakdolgozatot, és akkor, hogy fagy le az ember egy válaszútnál? Hogy fogy el az ereje? Hogy lehet onnan tovább indítani egy segítő szakembernek a krízisében levő embert? Tehát ott mindenképpen az egy olyan akadály, hogy nem tudja, hogy mi lesz a jó, hogy döntsön, merre induljon. Segítségül hívtuk ezt a mesét annak a szemléltetésére, hogy bejárnunk egy utat, ahol valahol az úton, vagy a kezdetén valahol, de erőnké válik a Szentlélek, és akkor ugye segít bennünket ahhoz, hogy ugye célba jussunk. Ez így egy kicsit megkönnyíti azt a gondolkodásmódunkat, hogy teljesen szervesen kapcsolódik az emberi életünkhöz maga a Szentlélek Isten is. Általában azt mondanám, hogy egy folyamatot kell mindig szemlélni a magunk élet útján, hogy kerekedik ki egy életpálya, vagy hogy vesz jó irányt egy életpálya. És ez azért már valamit beszél arról, amikor, hogy valójában ki is vezet engem. Ugye az Ószövetségi Szentírásnak van egy ilyen mondat, hogy az én vezérem belülről vezérel. Ugye ez nem a törvényre utal, hogy van egy törvény, amit megtanultam, vagy egy normarendszer, amit megtanultam a szüleimtől. Tehát lehet a vallásos életet így is átvenni, hogy nálunk ez volt a szokás, így éltünk. De ott is egy személyes döntés azért nem kerülhető meg. Így jutok el igazából a magyar katolikus lexikonnak a meghatározásai, a Szentlélek ajándékairól. Tehát most kicsit ezt a hivatalos részét is elmondom nektek, hogy a hét ajándék a bölcsesség adománya, az értelem, a tanács, az erőség, a tudomány, a jámborság, Isten félelm. Ezt ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy ez erő. Mindegyik sajátos módon, de erő. Ami előre képes vinni. Hogy valahol szerveződik az életünk. Ezen gondolkoztam el még, hogy is lehet ezt az egészet emészhetőbbé tenni. És arra jöttem rá, hogy itt valójában, amikor megkínálja nekünk ezt az erőt, és az erőt akár a bölcsességben, akár az értelemben, akár a tanácsban, a döntésképességben, valójában nem nagyon lehet elválasztani egymástól, mindjárt fogjátok hallani a hivatalos meghatározását a Szentlélek hét ajándékának. És azért kezdtem a könnyű oldaláról, amiről tapasztaltunk van, kibontani ezt a titkot. Tehát a Szentlélek ajándéka a természet fölötti erkölcsi életet támogató maradandó készség, amelyek az ember tanulékonyát teszik a Szentlélek indításainak követésében. A felsorolt adományok között a különbséget nehéz meghatározni, hiszen a kegyelem a természet fölötti élet egészének kifejezés általában úgy értelmezik, hogy ezen ajándékok által az ember alkalmassá válik a Szentlélek ösztönzésének megbefogadására, és ezáltal a misztikus test tagjai jobban hasonlítanak a főhöz, nem Krisztushoz. A teológia megkülönbözteti a Szentlélek ajándékait a kegyelem által belénk öltött erényektől, az utóbbiak arra képesítenek, hogy az örök élet útját saját elhatározásunkból kövessük, a Szentlélek ajándékai viszont megadják a világos látást és készséget. Szent Tamásnak is van, aki kibontja itt, hogy a bölcsesség hozzásegít a természet fölöttiek értékeléséhez, Az értelem arra képesít, hogy a hitigazságokat igazi értelmük szerint fogjuk föl, a tudomány arra, hogy megkülönböztessük az igaz tanítást a hamistól, a tanács az időszerű teendők közötti eligazodást, hogyha szeretetből kiindul a tevékenykedjük, az erősség abban segít, hogy az Istenbe vetett bizalom a leírásokat közt is se vesszen el, a jámborság növeli a hódolatot a mennyeiekre előtt, és megőriz a szolgai lelkülettől. Az Istenfélelem erőt ad a bűn kerülésére. Ez a magyar katolikus lexikonnak a meghatározása. Tehát amikor a Szentlélek a célba jutás ereje. És akkor egy kicsit más oldalról kezdjük érinteni azt a valóságot. A Szentlélekkel együtt működve teljesedik ki bennem igazából a bölcsesség. Nem csak a magam erejéből, amit begyűjtök, képes leszek, mondjuk érdekes volt a jó szakember lenni, és most hasonlatot mondok. Ugye meglepett engem az egyetemi képzésen az, amikor a lelki gondozói beszélgetésekkel kapcsolatosan le kellett adnunk a jegyzőkönyveket, abban volt egy ilyen kitétel is, hogy ezt mind, amikor beszélgettél valakivel, itt nem vallásos emberekről van szó, akármilyen gonddal, akkor te az Istennel lép kapcsolatba, és mondjuk hárman nézzétek meg. Idézd föl egy kicsit ezt a történetet, hogy abból a szemszögből hogy néz ki. Mondjuk de egy behúnyt szemmel, egy imában odahívom Jézust, és akkor azt mondom neki, hogy hát te hogy látod ezt a történetet? Én ezeket érzem ki belőle, te mit mondasz erre? De ugyanígy lehet ilyenkor hívni a védőszentjét, akinek fivel foglalkozom, vagy éppen a szűzanyát, bárkit. De az Isten kapcsolatba helyezi a történetet, mert miért is? Azért, mert leginkább az Isten ismer bennünket. És én nem hagyatkozhatok a magam tudására pusztán, csak arra, mert akkor nem tudom megsegíteni a kiteljesedését annak az embernek. Tehát a Szentlélekkel együtt működve leszek igazán bölcs. Úgy is fogalmazhatnám, hogy nem kész ruhát küld nekem Jézus, hogyha hiányzik egy ruhadarab vagy egy nadrág, hanem a Szentlélek által segít abban, hogy képes legyek ruhát varni magamnak. Egészen más. Én mindig úgy gondolkodtam, hogy megbírmálkozok, azonnal megvan a bölcsesség, minden megvan, és hát nem úgy van. De viszont az egész életpályánk elég lesz ahhoz, hogy megérkezünk mondjuk a bölcsességhez, vagy a tudásunk gyarapodjon. Ha pusztán most egy kicsit visszaugrunk oda, hogy kivesszük az Isten kapcsolatból a bölcsességet, akkor a fejlődési vonalunkon teljesen az élettapasztalatok tekintetéből pótolhatatlanok az idősek. Senkinek nincsenek másnak olyan személyes megtapasztalásaik, amiből fakadóan nekünk segíthetnek, akik még sok mindent nem éltünk meg, és sok mindent nem láttunk át. Ennél fogva egy idős ember, mondható, hogy ő igazán a legbölcs. Ha valami kincset keresünk egy idős emberbe, a bölcsességével találjuk meg.
Műsorunkban a Szentlélek működéséről az Emberben címmel Baranyák Béla csernei plébános előadását hallották. Műsorunk a 2024. január 30-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa beszéde a minisztránsokhoz római zarándoklatukon. Jézussal álljatok konkrétan közel a szenvedőkhöz és az utolsókhoz. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Harmadik rész. A pápa a minisztránsokhoz. Jézussal álljatok konkrétan közel a szenvedőkhöz és az utolsókhoz. A látvány Ferenc pápát is megérintette, aki a Bernini által tervezett oszlopsorok által körbeölelt, fiúkkal és lányokkal teli teret látva felkiáltott.
Piazza San Pietro è sempre bella, ma con voi è ancora più bella.
A Szent Péter tér mindig szép, de veletek még szebb. Köszönöm, hogy eljöttetek Rómába. A pápa szavai ahhoz a több mint 50 000 minisztránshoz szóltak, akik 20 különböző európai országból, közöttük Magyarországról érkeztek az olasz fővárosba. A Kárpát-medencéből közel 1200 magyar minisztráns, 50 lelkipásztor és 5 püspök képviselte nemzetünket a 13. nemzetközi minisztráns zarándoklaton, amelyet július 29-e és augusztus 3-a között tartanak az Örökvárosban. A kísérőik, a püspökök, a papok jelenlétével együtt a vatikáni csendőrség becslése szerint 70 000-en vettek részt a Szent Péter téri rendezvényen. A Cötus Internationalis Ministrantium a cím az egyházmegyei felelősöket és a minisztránsok lelkipásztori gondozásában résztvevőket tömörítő egyesület 13. nemzetközi zarándoklatra hívta egybe a fiatalokat. A kezdeményezés idén a veled mottót választotta. Számomra e két szó mindent elmond, és teret hagy a kutatásnak, a lehetséges jelentések megtalálásának, hangsúlyozta Ferenc pápa, és elismételte a téma kifejezését németül, mit dir, amely a legtöbb résztvevő nyelve, valamint angolul, with you, és franciául, avec vous, veled.
Con te. È un'espressione che racchiude il mistero della nostra vita, il mistero dell'amore.
Ez egy olyan kifejezés, amely magában foglalja életünk titkát, a szeretet misztériumát, mutatott rá a pápa. A fiatal minisztránsok már a kora délutáni óráktól várták a pápa érkezését. Délután 4 órakor kezdődött a találkozó dalokkal és különféle programokkal, majd Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsek és a cím elnöke mondott köszöntő beszédet, valamint több püspök tartott elmélkedést, amelyek között zenei betétek szerepeltek. Ferenc pápa nem sokkal este 5:30 után érkezett a Szent Péter térre. A pápa mobilon 5 minisztránssal járta körbe a Szent Péter teret és a Via della Conciliazione-t, a térhez vezető széles utat, ahol több ezer zarándok várta. Hollerich, luxemburgi bíboros, a cím elnöke köszöntötte Ferenc pápát. Kifejtette a minisztránsok zarándoklata mottójának értelmét.
Damit ist zuallererst Christus gemeint.
Elsősorban Krisztusra utal, mert az oltárszolgálat során hozzá közeledünk sajátos módon. A veled téma egyben azt is jelenti, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, folytatta, kifejtve, hogy a Krisztussal való különleges kötelék révén igaz barátság születik a minisztránsok között. Viszont csak akkor vagyunk igazi barátok, ha kinyújtjuk kezünket azok felé, akik nehézségekkel küzdenek társadalmunkban. A szegények, az üldözöttek, az elnyomottak, a hajléktalanok, a munkanélküliek, a menekültek, a hazátlanok, valamint mindazok a gyerekek és fiatalok felé, akik zaklatások áldozatai, és egyedül érzik magukat. Hollerich bíboros köszöntő szavai után megkezdődött az esti ima, és meggyújtottak egy nagy füstölőt, amelybe néhány minisztráns tömjén darabkákat öntött. Ferenc pápa az evangélium felolvasása után fordult a gyerekekhez.
Il protagonista di questo con te è Dio.
Beszédében a minisztránsoknak a liturgiában végzett szolgálatának tapasztalataira helyezte a hangsúlyt, ahol ennek a veled élménynek a főszereplője Isten. A pápa emlékeztetett Jézus szavaira. Ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Mindez legteljesebben a Szentmisében valósul meg, ahol a veled valóságos jelenlétté, Isten konkrét jelenlétévé válik Krisztus testében és vérében. Egy misztérium az, amit a pap minden nap a kezében lát megtörténni. Ti is látjátok ezt, amikor az oltárnál szolgáltok, mutatott rá a pápa a minisztránsoknak. Amikor a szentáldozáshoz járulunk, megtapasztalhatjuk, hogy Jézus velünk van lelkileg és testileg is. Azt mondja neked, veled vagyok, de nem szavakkal, hanem azzal a gesztussal, a szeretet cselekedetével, ami az eukarisztia.
Proprio grazie al fatto che lui è con noi, anche noi possiamo essere veramente con lui.
A szentáldozásban, mivel Jézus velünk van, mi is igazán vele lehetünk. Ez a lényeg Ferenc pápa számára. A veled, amit másoknak adhatunk. Így teljesülhet a parancsolata. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És akkor, ha az ember szívében és testében őrzi Istene misztériumát, képessé válik arra, hogy másokkal új módon legyen együtt. Te is, hála Jézusnak, mindig és csak neki köszönheted, te is mondhatod másoknak, hogy veled vagyok. De nem szavakkal, hanem tettekkel, gesztusokkal, szívvel, konkrét közelséggel. Ne felejtsétek el a konkrét közelséget, együtt sírni a síróval, örvendezni az örvendőkkel, ítéletek nélkül, előítéletek nélkül, bezártság nélkül, kirekesztés nélkül, nyomatékosította a pápa. A Krisztushoz hasonló szeretet arra késztet, hogy közeledjünk azokhoz, akik nem szimpatikusok, az idegenekhez, azokhoz, akik nem értenek meg minket, azokhoz, akiknek más a hitük, mint a miénk. Zárta beszédét a pápa.
Grazie a voi di essere venute qui, pellegrini, a condividere la gioia di appartenere a Gesù.
Megköszönte a minisztránsoknak, hogy eljöttek Rómába zarándokolni, megosztani az örömet, hogy Jézus szeretetének szolgái lehetünk, és jó utat kívánt nekik vele. Ferenc pápa meghallgatása után a minisztránsok románul, németül, franciául, magyarul és portugálul mondták el imáikat, és kérték Istent, hogy az egyház továbbra is menedék és a remény helye legyen minden ember számára. Könyörögtek az Úrhoz Európa és a világ békéért, és azért, hogy a népek és vezetőik megértsék. Az igazi békét csak az együttműködésben és a kölcsönös tiszteletben lehet megtalálni. A magyar nyelvű könyörgés így hangzott.
A minisztránsokért, a hitoktatókért, a plébániák és parókiák lelkipásztori munkatársaiért, Istenünk, te az egyházi szolgálatban élőket arra tanított, hogy maguk akarjanak szolgálni, és ne várják azt, hogy mások szolgáljanak nekik. Kérünk, tedd őket munkájukban serényé, tisztük gyakorlásában szeliddé, az imádságban álhatatossá, hogy soha ki ne aludjon szívükben a remény és a szeretet lángja.
Az utolsó imát Hollerich bíboros mondta, aki a mennyei atyához könyörgött, hogy minden zarándok útra induló gyermek találja meg az erőt, hogy elvigye az evangélium üzenetét a mindennapi életébe, a világosságot és a reményt pedig közösségeikbe. A rendezvény végén Ferenc pápa megáldotta a fiatalokat, és tolószékében ülve még megállt több fiatalt üdvözölni.
A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Harmadik rész. Folytatjuk a Szent Évek történetét ismertető sorozatunkat. Ez alkalommal a 16. század jubileumait idézzük fel, amelyek zarándokai között volt Loyolai Szent Ignác, Néri Szent Fülöp, Michelangelo, Giorgio Vasari. A reneszánsz utolsó évszázadának első részében következett be a protestáns reformáció, majd az évszázad második felében megrendezett tridenti zsinattal megkezdődött a katolikus megújulás. A 16. század első szent éve olaszul közismerté vált nevén Borgia pápához, azaz 6. Sándorhoz fűződik. A reneszánsz pápa nagy gonddal készítette elő az új évszázad jubileumát, amelyet 1499. március 28-án nagycsütörtökön Inter Multiplices kezdetű bullájával ünnepélyesen meghirdetett. 6. Sándor pápa azt kívánta, hogy a jubileumi év egy erőteljes hatású, szimbolikus eseménnyel vegye kezdetét. Ezt pedig a Szent Kapu megnyitásában jelölte meg, kifejezett utalással Szent János evangéliumának szavaira: én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, kibe jár és legelőt talál. Ezért elrendelte, hogy az 1500-as szent évben a 4 patriarchális bazilika, vagyis a vatikáni Szent Péter bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika, a lateráni keresztelő Szent János főszékesegyház és a Santa Maria Maggiore bazilika kapuját egyidejűleg nyissák ki. A Szent Péter bazilika szent kapujának megnyitását pedig fenntartotta saját magának. Erre 1499 karácsonyának vigíliáján került sor, megfelelve elődje II. Pál pápa elhatározásának, amelyet az 1470-ben kiadott Ine Fabilis Providentia Summi Patris kezdetű bullájában tett közzé. 6. Sándort a vigília vesperása előtt Róma összes harangja zúgásának kíséretében a hordozható pápai trónszéken magasba emelve vitték el a Szent Péter bazilika oszlopos előcsarnokába. A pápát bíborosok körmenete követte, kezükben hosszú égőgyertyákkal. Miközben a kórus a 118-as zsoltár sorait énekelte: Aperite mihi portas justitiae, tárjátok ki nekem az igazság kapuit, Bemegyek, hogy hálát adjak az Úrnak. 6. Sándor többször kopogtatott egy kalapáccsal a szent kapu közepén, majd leült a trónra, és várta, hogy a munkások feltárják az ajtó szárnyait. Amikor kinyitották a szent kaput, a pápa letérdelt, elmondott egy saját kezűleg írt imát, végül Johannes Burkhardt, német püspök, pápai szertartásmester kíséretében átlépte a küszöböt, bal kezében gyertyát tartva, jobbjával pedig áldást osztva. A szent kapukat 6. Sándor pápa rendelkezése szerint éjjel-nappal nyitva kellett tartani. 4 egyházi személy állt őrt előttük egymást felváltva, koldusok és betegek nem tartózkodhattak közvetlen közelükben. A pápa a Szent Péter kapu mellett egy nagy alamizsna gyűjtő ládát helyeztetett el 3 zárral, amelynek kulcsait a pápai udvar 3 méltóságára bízták. Mindenkinek, aki el akarta nyerni a bűnbocsánatot, a bűnökért járó ideig tartó büntetés elengedését és a jubileumi kegyelmeket, át kellett lépnie a Szent Kapun, és el kellett helyeznie felajánlását az alamizsna gyűjtő ládában. Ez a körülmény táplálta azt a megítélést, hogy a híveknek fizetniük kell a búcsú elnyeréséért, és ez vezetett el néhány évvel később, 1517-ben, Luther Márton 95 híres tételéhez, amelyekben érvelt a pénzért adott bűnbocsánat ellen. Az 1500-as szentév egyik eseménye volt, hogy augusztus 9-én 6. Sándor pápa újra elrendelte és megerősítette a déli templomi harangozás gyakorlatát. Erre azért volt szükség 54 évvel 3. Kallixtus pápa imabulláját követően, mert 1499-ben az első lepantói csata után ismét kiújult az akkori Európát fenyegető veszedelem, az oszmán hódítás, ugyanis a török tengeri flotta győzelmet aratott a velencei hajóhad felett. Míg 3. Kallixtus 1456-ban Internonas et Vesperas, vagyis a 3 órai és az esti ima között jelölte meg a harangozás idejét, 6. Sándor a déli időpontban határozta meg a gyakorlat folytatását, imára buzdítva a keresztényeket. Már kezdett érezhetővé válni az a nagy válság, amely rövidesen a protestáns reformációval érte el Európát, amikor 7. Kelemen pápa 1524. december 17-én Inter Sollicitudines kezdetű bullájával meghirdette a következő szentévet, amelyre az előző jubileumokhoz képest jelentősen kisebb részvétellel került sor. A pápa intézkedett a jubileumi bűnbocsánat vitatott kérdésében is, kiterjesztve azt minden Rómába zarándokló hívőre. Azt is meghatározta, hogyha különböző okokból a hívek nem tudják Róma városában elvégezni a feltételként meghatározott áltatossági cselekedeteket, akkor is elnyerhetik a jubileumi búcsú kegyelmét, ha Szent Jónáshoz, a kiengesztelődés szentségéhez járulnak. 7. Kelemen pápa, hogy mindenki számára megkönnyítse a jubileumi bűnbocsánat megszerzését, felmentette az zarándokokat az alamizsna felajánlás kötelezettsége alól is. 1524. december 24-én aranykalapáccsal nyitotta meg ünnepélyesen az egyháztörténelem 9. jubileumi szentkapuját a Szent Péter Bazilikában. 3. Pál pápa hirdette meg az 1550-es jubileumi szentévet, de 1549-ben bekövetkezett halála miatt utódja 3. Gyula volt az, aki megnyitotta. A zarándokok nagyszámú beáramlása sok problémát okozott a segítségnyújtás terén. Néri Szent Fülöp kezdeményezésére ekkor alakult meg 1548. augusztusában a ma is működő társulat, a Szent Háromság testvérület, amely a zarándokok és betegek lelki és testi gondozásával foglalkozott. Az 1550-es jubileumra Rómába zarándokolt Loyolai Szent Ignác is, aki 1540-ben alapította meg a Jézus Társasága jezsuita rendet, továbbá Borgia Szent Ferenc jezsuita generális 80 spanyol lovak kíséretében. Jelen volt Michelangelo, akinek világhírű remek művei közé tartozik a Szent Péter Bazilikában látható Pietás szobor, a Sixtus kápolna mennyezet freskója, amely a világ legnagyobb egybefüggő freskója, valamint a Szent Péter Bazilika kupolája. A szent év zarándokai között volt Giorgio Vasari is, a 16. század híres itáliai humanistája, festő, építész, akit a világ egyik első művészettörténészeként tartanak számon. A katolikus megújulást elindító 1545 és 63 között megtartott trentói egyetemes zsinatból megerősödve kikerülő egyház számára az igazi próbatételt az 1575-ös szentév jelentette, amelyet 13. Gergely pápa Dominus ac Redemptor Noster kezdetű bullájával hirdetett meg. A bullát 1574. május 10-én áldozó csütörtökön Urunk mennybe menetelének ünnepén tette közzé, egyértelmű utalással a mennyország kapujának megnyitására, amelyet a jubileumi bűnbocsánat biztosít a bűneiket igazi bánattal meggyónó bűnösöknek. Becslések szerint körülbelül 400 ezerre tehető az 1575-ös szentév általános zarándok forgalma, miközben Róma lakossága abban az időben mintegy 80 ezer fő volt. Néri Szent Fülöp úgy tekintett a jubileumra, mint egyedülálló lehetőségre, hogy a legtávolabbi keresztényeket is megsegítse, mind anyagi, mind erkölcsi és vallási téren. Az általa kezdeményezett Szent Háromság testvérület ebben a szent évben naponta 600 zarándoknak nyújtott segítséget, és számítások szerint a jubileum idején mintegy 170 ezer embert fogadott Európa minden részéből. A hívek nagyszámú részvétele megerősítette a pápa felsőbbrendűségét. A szent év elmélyítette a keresztények körében a szűzanya és a szentek kultuszát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Csak hallanám, ha tisztán láthatnám, milyen út vár rám. Látszik már a cél, egy kis fény ragyog, szívemben dalgél, gyermeked. Eldobjam terhemet, szólhassam hangodat, mutassam utadat. Látszik már a tét, egy kis fény ragyog, szívemben dalkél, gyermeked vagyok. Mondom,
A nap verse. Radnóti Miklós, augusztus. A harsány napsütésben oly csapzott már a rét, és sárgál már a lomb közt a szép aranyrét. Mókus sivít már, és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske.
Radnóti Miklós augusztus című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929 és 30 között részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Imája.
Liguri Szent Alfonz imája. Irgalmas Jézus, hallgass meg! Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem! Szívednek kegyelme, térítsen meg engem! Szívednek fénye, világosítson meg engem! Szívednek fájdalma, indítson meg engem! Szívednek sebe, fogadjon be engem. Szívednek vére, engeszteljen ki engem. Szívednek érdeme, szenteljen meg engem. Szívednek keresztje, erősítsen engem. Szívednek tövis koronája, díszítsen engem. Szívednek irgalma, karoljon fel engem. Szívednek szelleme, éltessen engem. Szívednek tüze, hevítsen engem. Szívednek lángja, gyullasszon föl engem. Szívednek szeretete, ragadjon el engem. Szívednek méltósága, emeljen föl engem. Szívednek dicsősége, dicsőítsen meg engem. Szívednek szemlélete, változtasson meg engem. Szívednek öröme, lelkesítsen engem. Szívednek birtoka, elégítsen ki engem. Szívedben élni halni engedj kérlek. Ó Jézusom, szeretni csak is téged. Ó édes szív, hadd éljek boldogul. E földön most, s örökké majd ott túl.